A japán példa segíthet az európai energia átállásban. A Makrorom Intézet gazdaságpolitikai vezető elemzője azt mondta, hogy a 70-es évek olajválsága és a jelenlegi európai gázkrízis gazdasági hatásai hasonló gondokkal járnak, így a megoldás keresésénél érdemes a sikeres japán példát tanulmányozni. A végrehajtott reformoknak köszönhetően az ázsiai szigetország gazdasága már a világ egyik legenergiahatékonyabb gazdasága. Santo Martint a Trend FM napvendége műsorában Ercfalvi András kérdezte.
Egy nagyon érdekes anyagot olvastam. Európa követheti Japán mintáját az energiaválság kezelésében. Nem is tudom, hogy pont felkiáltójel vagy kérdőjel kell a mondat végére.
Igen, a Makrodom intézetnél megvizsgáltuk, hogy a mostani európai modell ugye úgy néz ki, hogy jelenlegi energiahelyzet miatt a végét jelenti. És Japán hasonló cipőben volt a 70-es években, mint Európa jelenleg. Ezért kézenfekvő volt megvizsgálni, hogy hogyan tudták az energiahatékonyságokat olyan szintre emelni, hogy jelenleg az egyik legenergiahatékonyabb gazdaság a világon.
Hetedik, ugye, ha jól láttam a
térképen. Hetedik, igen, Európán kívüli ország között az első, ami még érdekesebb, kimondottan az ipara viszont világ első. Rendszeresen évről évre vizsgálják ezeket az országokat, rendszerint Japánt hozzák ki első helyre.
Mit néz egy kutató, egy elemző akkor, amikor azt mondja, hogy Japán a világon a hetedik a rangsorban, ha az energiahatékonyságot vizsgálják, akkor mivel kell körülbástyázni ezt a megállapítást?
Számos tanulmány többféle szempontból közelíti meg az energiahatékonyság kérdését. Az egyik amerikai think tank, az egyik legelfogadottabb, a American Council for Energy Efficient Economy tanulmánya szerint ők négy szempontból vizsgálják meg egy ország energiahatékonyságát: a kormány erőfeszítése, jogszabályozás, ösztönző rendszer, az épületek, az iparnak az energiahatékonyság és a közlekedés ugyan blokk. A Japán számos ponton hátrébb van, még van hova fejlődnie, de az ipar az kiemelkedő és példamutató az egész világnak.
Érdekes, hogy a tudatosságot, az energiatudatosságot most nem említette. Pedig ebben a beszélgetésben ez fontos, ezt a Japán példában is fontos, ezt meg az összehasonlításban is, de itt akkor nem szerepel.
Itt nem szerepel, az egy külön faktor, ami még hozzátesz a
ez a 4+1.
4+1, igen, mondhatjuk így is, igen.
Jó, meddig menjünk vissza az idővonalon? Ahogy láttam, a tanulmány 1970 szerepel. Miért?
70-es években ugye a 73-as olajválság kapcsán gyakorlatilag az egész világ energiahatékonysága felborult. Tehát az előtte olcsónak számító olaj hirtelen megugrott. Ez kísértetés hasonlít most a jelenlegi gáz, európai gáz helyzetre, igen, gáz energiaválságra. Na most Japán az egyik leginkább kőolajnak kitett ország volt a 70-es években. Ezt úgy kell érteni, hogy a gazdaság nagy részt kőolajat használt fel az ipari termelési kapacitások növelésére. És ugye a válság kapcsán olyan szinten megugrottak a kőolajárak, hogy muszáj volt a japán gazdaságnak valamilyen átalakuláson átesnie, hogy hatékonyan tudjon tovább növekedni.
Biztos, hogy sokáig keresgéltétek a példát, és magamnak azt írtam fel, hogy miért éppen Minnesota. Miért pont Japán, miért pont 1970? Akkor azért, mert a helyzetük az hasonló volt, mint most félig meddig egész Európáé?
Igen, párhuzamot lehet vonni, ugyanis ami Japánnak az olaj, az nekünk az orosz gáz. Európának. A kitettség szempontja mindenképpen van azonosság, illetve azok a nagyságrendi árugrások, amelyek a 73-as olajválság idején jellemezték az olajpiacot, és ami most jellemzi a gáz, földgázpiacot, főleg Európában. Ez mindenképpen egy további vizsgálatot igényel, hogy akkor mégis Japán hogy jött ki ilyen jól ebből a helyzetből, mert ahogy említettük a tanulmány szerint, évről évre top 10-ben van a világon a energiahatékonyságban.
Érdekes, kétszer a gázt említetted, ugye a hasonlóságban, pedig az olajat is mondhatnád, nem? Mert én mindenféle információ, hogy azt szűrtem le, meg hát az úgy, a hírfogyasztók azt az információt szűrhetik le, hogy olajban ugyanolyan kitettek vagyunk, mint akár Japán volt annak idején a 70-es években.
Kitettek vagyunk olajban, de nem egy irányba. Tehát az olaj az már egy olyan globális árucikk, ami gyakorlatilag egy adott termék világszinten, tehát az ára világszinten mozog. Ugye a gáznak az európai tőzsdei ára más, mint az amerikai tőzsdei vagy az ázsiai tőzsdei ára. Tehát, hogy az olajnál ilyen szintű kitettség nincs. Könnyebb mozgatni.
Rendben, tehát akkor az európai gáz összevethető az 1970-es évekbeli japán olaj problémával. Pontosan. Ugye? Ez a kiinduló pont.
Így van.
Mi volt az első nagy döntés Japánban a 70-es években? Hogy mit kell először rendbe rakni, vagy elhatározni, inkább így mondom?
Legesleg fontosabb, és az egész japán gazdaság újraélesztésének a motorja az maga az energia diverzifikáció. diversifikáció volt, az energia mixnek a diversifikációja. Ezt úgy kell érteni, hogy előtte gyakorlatilag túlnyomó rész döntő többségben kőolajat használtak. Japán gazdaság ráállt arra, hogy további termékeket is importáljanak, például nagy mennyiségben LNG, földgáz, szenet is, akkor a 70-es években még ennek nem volt akkora tétje, mint most, szenet is importáltak nagyobb mennyiségben, és hát a nukleáris energiát elkezdték nagyon erőteljesen fejleszteni. És gyakorlatilag a nukleáris energia volt egyébként a legfontosabb pont ezekben a tényezőkben.
Tehát az olaj után valami másnak kellett következnie, és itt én megálltam az olvasásban, amikor ezt olvastam, mert arra gondoltam, hogy Japánnál az, hogy az atomenergia mellett teszi le a voksát, az egy különösen izgalmas helyzet, mert nekik a II. Világháborúban óriási sebet ütött az atomenergia, az atombomba. Ennek lélektani oldala is lehetett akkor ott Japánban, hogy rá 25 vagy 30 évre azt tudják mondani, hogy mégiscsak az atom kell nekünk valamilyen módon. De lehet, hogy csak az én újságról fejemben állt így össze.
Biztosan volt egy társadalmi ellenállás a nukleáris energia, hiszen ők gyakorlatilag az egyetlen nép, amelyik megszenvedte úgy igazán a negatív.
Az atomot.
Az atomot, igen. De rájöttek arra, tehát azért a japánok eléggé gyakorlatias.
Tudatosak
és gyakorlatias nemzet. És rájöttek arra, hogy rendkívül kedvező és rendkívül jó megoldás lehet, főleg az akkori helyzetet mérlegelve, gyakorlatilag a legjobb döntés volt. És gyakorlatilag a 90-es évekre már ott tartottak, hogy míg 70-es években egy atomreaktoruk volt, 90-es évek közepére már 46-nál jártak. Igen.
Az egyik tehát az, hogy leválunk az olajról, és valami mást, illetve más lehetőségeket teremtünk, szerzünk, vásárolunk, építünk helyette. Ebben a párhuzam teljesen áll, ugye, a mostani európai és a magyar példára is.
Így van.
Ez az egyik láb, de ez csak egy dolog, ugye?
Így van.
És ez kijön a tanulmányban, hogy itt azért mással is foglalkozni kell mindeközben.
Igen, Japánnak nagyon fontos volt egy jogi ösztönző rendszert is kialakítania. Szerintem az energiahatékonyságnak egyik másik kulcsa az, hogy meglegyen a megfelelő jogi háttér ahhoz, hogy a vállalatok igenis ösztönözve legyenek az energiahatékonyságra. Most Japánnak számos ösztönző keresztül sikerült ezt kiviteleznie. Például az energia észszerű felhasználásáról szóló törvény 1979-ben hatályba lépett, és ezt rendszeresen felülvizsgálták az adott trendekhez igazodva, ami gyakorlatilag a Japán teljes gazdaságát ösztönözte, mind lakossági, ipari, kereskedelmi, közlekedési szektorokon át az energiahatékonyságra.
De miért kell ösztönözni akkor, amikor egyébként meg a pénztárcámon érzem azt, hogyha nem vagyok elég hatékony? Hiszen ez történik most Magyarországon is, hogy a gázárat nem tudom megfizetni, akkor megpróbálok a villamosenergia felé elmozdulni, most lakossági felhasználóként. Ugye nem véletlenül próbálkoznak most 100 000-vel, ugye mindenféle klímákkal, meg sok hőszivattyúval, meg sok minden már. Ez nem elég önmagában? Az ár önmagában nem elég?
Az ár önmagában azért nem elég, mert nincs egy központi koordináció, központi szabályozás, ami sokkal hatékonyabbá teszi ezt a rendszert. Tehát Japánban is bevezették 79-től azt, hogy energiamenedzsereket alkalmaztak a vállalatoknál, és rendszeres energiafogyasztási jelentéseket, éves jelentéseket tettek ezek a vállalatok, amelyek alapján teljesítményértékelési rendszert hoztak létre a vállalatoknak, és ez alapján osztályozták a vállalatokat, hogy ki mennyire energiahatékony, és ez is egy ösztönző volt például.
És aki hatékony volt, az előnyhöz jutott valamilyen módon?
Igen, illetve pontosabban, aki ezeket a szinteket nem ütötte meg, energiahatékonysági szinteket, azokat szankcionálni tudták.
Az elmúlt percekben Szántó Martint hallották, a Trend FM napvendége műsorából hozhattunk vissza egy részletet. A Makronom Intézet gazdaságpolitikai vezető elemzője arról beszélt, hogy a japán példa segíthetne az európai energia átállásban. Ha már energia, a földgáz a mai kereskedésben egyelőre csökken méghozzá 4%-kal, 51,78 € jár, 1%-kal esik a kőolaj, $78.83 az amerikai könnyű olaj, a Brentet $85.54 jegyzik.